Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mai műsorunkban olyanok szólalnak meg, akik a pünkösdi lélek egyesítő erejét segélykiáltásokban tapasztalták meg. Elmesélik, hogyan kerültek ki az árvízből, a szenvedélybetegségből. Először azt hallják, amint a napokban Sós András, az Európa Református Rádió munkatársa meglátogatta Diósgyőrön Orbán Tibort, aki két gyermekével a Református Egyház segítségével is sátorban lakott. Ő egyébként Orbán Balázs neves erdélyi kutató egyik leszármazottja, most majdnem mindenét elveszítette.
A diósgyőri református templom melletti Ferenczi Sándor utca 2 szám alatt vagyunk, és arról értesültünk, hogy egy család sátorban kényszerül élni az életét.
Nagyjából a történet annyi, hogy ugye én dolgoztam, jöttem hazafele, épp beszéltem a párommal, hogy na, ők készülnek a babamama zsúra ennek a diósgyőri református óvodába fel, gyerek este, minden este. Már kész vannak, indulásra készen, de viszont nagyon esik az eső, hogy öltözzenek, mind öltözzenek, majd 7 órakor megyek utánuk. Jó, ebben maradtunk. Eltelik egy 15 perc, felhívom, hogy hát figyelj csak, babám, itt nagyon esik az eső, ott lent mi van? Hát itt annyira nem, de itt is esik, tehát jégeső, minden. Mondom, jó van, hát attól induljatok el, majd akkor találkozunk. Ez volt olyan 5 óra környékén, 3-4-5 környékén. Hát és onnantól kezdve egy fél óra, az katasztrófa volt. Hát azt nem tudom elmondani. Lila Fredről jöttünk, már eleve ott az autók, láttam, hogy így orral benne vannak az árokba, teljesen vízlepél az egész utat, de hát nem úgy, hogy most egy kicsit kiszivárgott, hanem ilyen 25-30 méter szélesen, mint egy folyó folyna.
Közben menjünk, sétálgassunk, mert említetted, hogy nagyon sok feladat és munka van még mára. Ugye ez egy régi építésű parasztház, vályokház.
Tájolt építésű, az azt jelenti, hogy kelet-nyugat irányú. Aki ezt építette, az valószínűleg kicsit képbe volt az életnek értelmével.
Azt viszont nem tudta, hogy esetleg a szakemberek majd a színvát nem úgy fogják elterelni, ahogy kéne.
Nem elterelni, hanem ápolni.
Itt van egy hatalmas szoba, nem tudom, konnektorig állt a víz?
Gyakorlatilag az ajzattól egy a 30 centire végig telibe. Gyönyörű látvány volt. Gyakorlatilag ez volt a gyerekeknek mindennapjait eltöltő játszóházuk. Hát itt a kötél, ezen tornáztak egész nap. Egy hangulatos kis világot alakítottunk ki neki, egy icipici kis miskolci, ilyen vaskály, amit régiségvásárba sikerült megszereznem. Ez volt a konyha, így van. Ez a legveszélyesebb része most jelenleg. Az a szerencsém, hogy jobb és bal oldalt falak vannak. Tehát elméletileg még tartja magát egy darabig, de itt hetek kérdése, és hogyha valami megoldást nem lehet erre találni, akkor össze fogom lenni az egész. Pedig egyébként megoldható, megmenthető, sőt. Csak hát ugye az önkormányzati segítségre várni, vagy bármi más, az úgy elég kegyetlen. Tehát maga a víznek a kiszivatása az azzal kezdődött, hogy jöttek barátaim mindenhonnan, és akkor nekiálltunk vedrekkel, lapátoltuk kifele. Annyi volt, hogy megérkezett egy autó rá egy óra múlva, vízműves autó, hál' Istennek, érdekes módon, nem katasztrófavédelem.
Hívtátok egyébként a katasztrófavédelmet?
Elérhetetlen volt, tűzoltóság elérhetetlen volt, viszont volt egy fiatal rendőrsrác, akivel barátom beszélt. Szerintem ő érhette el ezt a vízműves autót, aki megérkezett rá egy jó másfél órára, és akkor elkezdte kintről út széléről szívni a vizet, mert hiába lefolyt a színva, hiába elment mindenhonnan minden, mivel hogy ez egy ilyen öböl, itt így megült a víz. De amire így a lakásra kerültünk, hogy kiszívjuk, eltelt egy a 4-5 óra, hiába lapátoltuk mit, és utána még így is egyébként kétszer fordult ilyen 5 köbméteres tartállyal. 5 centis iszapot szedtünk fel az egész lakásból. Ágyak, fotelok, tehát ami volt, az összes, minden ment. Merre fog alakulni, hogy fog alakulni itt az egész, azt még egyelőre nagyon nem tudom. Szegény emberekkel vagyunk körbevéve. Ki ameddig, amennyi tud, annyit segít. Hát volt egy nagyon jó, kellemes érzés, amit megyek ki a postaládhoz, és benne volt egy 500-as. Tehát valaki egy 500-as beledobott. Ez az 500-as névtelen. Ez nekem többet ért egyébként, mint ha valaki egy 5-0-val meg több összeget adott volna. Évente megrendezünk egy olyan történetet, hogy erről a körtefáról, ami itt van nekem bal oldalt, leszedjük a körtét. 3 zacskóba 7 darab körtét beleteszünk, 200 forint egy zacskó, és ki van akasztva a kerítésre. És oda van írva, hogy postaládába. Elveszik a zacskóba, és bedobják a postaládát. De biztos vagyok benne, hogy egy ilyen ember lehetett itt a környékről.
Thank you.
Melyik iskolába jártok?
Reformátusba.
Mivel tudtok játszani?
Szőnyeg, meg ilyesmi.
Ezt a katonai sátrat kitől sikerült kapnotok?
Hát ezt a kisgyőri barátaim a Magyarok Szövetségétől. Hát ez egy csoda egyébként így a gyerekeknek, egy kis olyan világot kapnak most, amit amúgy jóban a rossz, vagyis a fordítva. Rossz.
Ezt az élményt nem fogják elfelejteni.
Nem. Reméljük sikerül átmosni őket, tehát sikerül lemosni azt, amit ott kaptak sokot ezzel a egy-két hetes, vagy ki tudja. Tehát egy kérdőjel van itt még a sátor, hogy meddig fogjuk ezt itt csinálni.
Velünk szemben van egy ágy, itt egy komód, kis asztal, még egy kis asztal, gyermekruha, úgy látom, hogy a fiad éppen rajzol, a pici az pedig itt áll velünk szemben, és csodálkozik, hogy most miért nem hagyjuk őt békén játszani. Így éltek most.
Probléma, hogy reggel a gyerekek milyen ruhát vegyenek fel, mivel csupa sár mindenünk. Tehát most kaptunk egy csomó, szóval annyian segítenek, azt el kell mondani. Szeretjük a nomád életet, meg dolgokat, csak azért erre nem gondoltunk, hogy holnap már nem lesz egy zokni. Én holnapra tervezek, hogy holnap legyen elmenni iskolába, ruha össze legyen készülve. Mindenki megmozdult azért, hogy nekünk könnyebb legyen. Ez nem igaz, hogy az emberiség a végét járja. Tehát olyan emberek vannak komolyan, hogy annyit telefonáltak már ma a mi ügyünkben, és később mentek dolgozni, reggel is vártak az anyukák, szóval olyan erőt adnak, ha semmit más nem adnak, és csak az, hogy ők ennyire átélik ezt a helyzetet. Ez a legtöbbet ér.
Számos ember járt így, ezért a református szeretetszolgálat kér mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten segítsen a bajba jutottakon. Adásunk után tájékozódhatnak a 061-333-111-8-as telefonszámunkon. Számos intézményünk alapult éppen 20 éve, hiszen akkor volt a rendszerváltás utáni első lehetőség arra, hogy meginduljon a különböző intézményekben az egyházi munka. 20 éve alapult a zsibriki kábítószeres fiatalokat segítő otthon. Molnár János éppen 10 éve jött el gyógyultan onnan. Erdős Eszter az alapításról és az eltelt 20 év munkájáról beszél majd. Először Molnár Jánost hallják.
Börtön után, meg hajléktalanság után fizikálisan elkezdett romlani így az állapotom. Pánikbeteg lettem, meg lebénult a bal kezem, hogy 3 hétig nem tudtam már fölkelni az ágyból, és akkor hát féltem, hogy meghalok. És aztán egy barátom, ő látogatott akkor, egyszerűen megkérdezte, hogy mi lesz Janó. Mondtam, hogy hát szerintem most vagy vége a történetnek, tehát hogy nem csak így meghalok, vagy kórházba kerülök. Mondta, hogy jó, akkor együtt menjünk kórházba, álljunk le. És aztán az ő anyukája kivitt bennünket szegedi drogambulanciára. És pont aznap volt felvételi beszélgetés, ami azért érdekes, mert hogy én előtte már 3 évig jártam ki az ambulanciára, de mondták mindig, hogy így jöjjek vissza jövő héten, meg mit tudom, és akkor így mondom, köszönöm. Akkor hallottam, hogy Pécs környékén vannak helyek, mondtam szüleimnek, hogy én inkább oda mennék, és akkor egyszer jöttek látogatni hozzám a kórházba, és akkor így oda nyújtottak egy lapot, írjak önéletrajzot, mert van egy, mit tudom, egy Tolna megyében egy rehabilitációs otthon. Egyáltalán nem tudtam, hogy mi az. Mindegy is volt számomra. Megírtam az önéletrajzot, 3 hónap múlva felvételi beszélgetésen voltunk. Fölvettek, nem nagyon emlékszem, arra emlékszem, hogy gitárt fogtam végig a kezemben, és akkor derült ki számomra, hogy ez egy református misszió. Ahogy ott fogadtak, az első pár napon kiderült számomra, hogy otthon vagyok. Ugye egy ott lakó azt mondta, hogy Isten hozott, jó helyen vagy itt. Bár azt hittem, ki volt írva, hogy Kimta, biztos valami buddhista, vagy ilyen indiai dolog, és aztán...
Valóságosan mi ez a Kimta?
Kallódó ifjúságot mentő misszió támogató alapítvány.
Tehát... És aztán hogy alakult ott az élet?
Először éreztem azt évek óta, hogy nem egy bűnöző vagyok, nem egy drogos, hanem egy ember vagyok. Azon túl idegileg nagyon roncs voltam. Nagyon érzékeny voltam. Tehát ez jellemezte az első... Igen, az alacsony volt. Tehát én kerestem az Istent, vagy a hitet, vagy a valamit. Leesett nekem, hogy van valaki, vagy valami. Igazából nem tudtam, hogy ez személy, vagy egy ilyen energia, ami ezt az egészet létrehozta meg, hogy még élek. Hogy nagyon sokat vívottam, és mondtam, hogy igen, Jézus Krisztus, azért megváltom, meg láttam, hogy a mentorok élnek, akartam úgy utánozni, tetszett ez a dolog, ahogy élnek. Feszültebb lettem. És amikor így összeomlottam, este feküdtem az ágyba, és így nem igaz, mutasd meg magad, Istenem, hogy vagy pedig tudjam, hogy nem, és akkor hagyom. És akkor én ugye csodára vágytam, mivel anyagos voltam, hogy most biztos fölkapcsolódik a lámpa, vagy hirtelen kisüt a nap, vagy... és hát nem történt ez meg, hanem emlékképek jöttek föl bennem. Amikor először utcára kerültem, mondjuk egy kisrác oda jött hozzám Szegeden a Ligetbe is, csak oda nyújtott nekem egy igéslapot, amin az volt, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok. Én szegedi domtéren ültem, és néztem, hogy most jobbra vagy balra, de nem nagyon akartam sehova, és oda jött hozzám egy srác, és kérdezte, hogy mi van veled, és valahogy elmondtam neki. Rátette kezét a vállamra, és azt mondta, hogy én tudom, hogy téged nem sokára meg fog menteni valaki. Akkor ezek az emlékképek jöttek fel bennem, és abban a pillanatban tudtam, hogy az is nem személy. Tehát, hogy engem ismer, Molnár János. Akkor hittem el azt is, hogy megbocsájt, tiszta lappal indulok, és akkor adtam át az életemet, és végül is az a nulladik nap, mondom, onnantól kezdve, tudtam felemelt fejjel, hogy jó, hát akkor mutass meg Istenem, hogy merre kell mennem.
Ezt hogy érted meg? Tehát kiáltottál egyet?
Először szívből imádkoztam, és hát az Isten meghallgatta ezt a kiáltást. Az imámra azokat a képeket kaptam, amikor ő már hívott engem.
Magyarul, beugrottak ezek a
képek? Beugrottak, igen. Estek le a dolgok, hogy tényleg már 14 éves koromtól kezdve végig voltak ilyen hívások.
És akkor a lelki feszület is elmúlt ezek szerint utána?
Az is elmúlt.
És akkor még hány hónap? Még 3 hónap volt?
Még 2 volt hátra. Volt egy folyamban lévő ügyem, feltétes szabadláb alatt voltam, és úgy nézett ki, hogy 8 hónapot minimum ülnöm kell még, és volt egy kihallgatás, és igazából hazudhattam volna, hogy nem én voltam, mert semmi tanú nem volt. És megtérésem után, és mentem így a kihallgatásra, a rendőrségre, és közben így eldöntöttem, hogy nem hazudok. És amikor kimondtam a nyomozónak, hogy igen, én voltam, mert ismertett a dolgot, kérdezte, hogy én voltam. És az volt a válasz rá, hogy halleluja, ugye nem kell vele dolgozni, de hogy először volt az, hogy oké, nem kamuzok. 2 év múlva volt a tárgyalás, és készültem, hogy be kell menni. Az Istenek biztos feladatot adott nekem, hogy ott bent valakivel beszélnem kell. Próbáltam magam nyugtatgatni, de nem kellett bemenni.
Molnár János után a Zsibriki otthon alapítóját, Erdős Esztert hallják.
Akkor már benn volt a házassági kérvényünk a püspök úrnál, és akkor 87. szeptemberében volt az esküvünk. Éppen a hidasi parókjára költözésem, hiszem 5. estén megérkezett egy drogos pár. Este 9 vagy 10 óra körül becsöngettek, mondták, hogy hát ők nem ismerik az utódomat, mert hogy szeretnének megváltozni, ilyesmi. És hát nagyon izgalmas volt, mert nekünk se volt még ágyunk, tehát az előző lelkész családnak a otthagyott gyerekágyain aludtunk, akkor így megérkezett még 2 fiatal, de befogadtuk őket, és akkor mondtam a férjemnek, mikor 2-esben maradtunk, hogy ne aggódjon, mert másnap úgyis elmennek a kocsmába, vagy a gyógyszertárba, és akkor elküldöm őket, mert elmagyaráztam nekik, ez nem egy drogmisszió, ez egy rendes falusi gyülekezet, ahol vannak hittanos gyerekek, idősek, akikre tekintettel kell lenni, itt rossz fiúkra nincs szükség. És mondták, hogy jó, persze, akkor gondoltam, hogy úgyis 1-2 napig maradnak, aztán nem bírják tovább, de bírták, úgyhogy 1 évig nálunk laktak, és a gyülekezettel nagyon jóba lettek. Akkor elkezdték mondogatni, hogy hát csináljunk ott is egy drogterápiás otthont. Férjem nagyon szeret orgonálni, akkor elromlott a hidasi templomban az orgona, és mondták a presbiterek, hogy menjünk el Zsibrikre, mert mások is onnan szoktak orgonasípot hozni. És erre majdnem kiestünk, azt hittük, hogy elájulunk, mert hogy ott van egy evangélikus templom, amit már enyészeté lett, mert az egy szép kis váb falu volt, akiket a háború után kitelepítettek, és a falu elnéptelenedett, és a Kádár rendszer még a sineket is felszedette, mert oda vonat járt. Erre úgy felháborodott a férjem, vasárnap délelőtt volt, hogy délután mondta, hogy jó, akkor elmegyünk Zsibrikre, autónk nem volt, úgyhogy elmentünk biciklivel. Találtunk egy csodaszép kis falut, két kis tó közepén, gyönyörű, jobb napokat lát templomocskával, akkor mondta, hogy jó, akkor itt lesz a drogterápiás otthon. Akkor kezdődtek Magyarországon a pályázatok, ez a legelső volt egyébként. Maradj köztünk alapítvány pályázata, és azt mi megnyertük. És az 3 millió forint volt. Tehát 1990. március 1-től elkezdett dolgozni az a 8 ember, aki a team lett. Május 1-től elkezdtünk innen dolgozni, és akkor 9-én jött az első kliens, először egy, aztán még egy.
De akkor csak itt szabadon, tehát aki akart, jött, semmilyen beutaló rendszer.
Hát nem volt semmilyen adminisztráció, mivel finanszírozás nem volt, ezért adminisztráció sem volt. A kezdetek sokkal romantikusabbak voltak, ugye birkákat tenyésztettünk, tehenek voltak, de meg kell mondanom, hogy jobbak az eredményeink. Tehát sokkal több volt a visszaesés régen. Azért, mert elnagyoltabban közelítettünk a pszichés problémákhoz. Talán több személyes elköteleződés volt benne, bár ezt nem mondanám, mert én úgy gondolom, hogy én most is szerettem a klienseimet, és őszintén szeretnék nekik segíteni. Nem voltunk szakmailag még elég rutinosak abban, hogy a emberi traumákat jól kezeljük. Amit lenyomott a tudattalanjába, vagy a féltudattalanba, hogy amiről nem beszélek, az nincs, azt mi nem is kerestük, és nem is foglalkoztunk ezzel tudatosan. De ezek olyanok, mint a mocsarak, amik visszaszívják.
Miért fontosak ők? Miért kell velük foglalkozni?
A drogosokkal szerintem elsősorban azért kell foglalkozni, mert elképesztő veszélyt jelentenek a társadalomra. Tehát én a drogproblémát járványügyi kérdésnek tekintem. Amerikában látjuk, hogy a dohányzás kiment a divatból, és szó nincs arról, hogy ugyanaz lenne a helyzet, mint mondjuk a hippi korszakban. Társadalmi szintű döntésekkel sikerült ezt vonal alá szorítani. A liberális drogpolitikának óriási veszélye, hogy ő a drogfogyasztóból indul ki.
Tehát a drogosok... Tehát individuális szempontból közelíti meg a
Tehát a drogosokat kérdés. Szerintem ugyanazért kell nagyon komolyan venni a kezelésüket, mint a TBC-seknek. Nyilvánvaló, hogy azért kezeljük őket, mert együtt érzünk velük. Minden drogost meggyógyítani, akit lehet, de nagyon komolyan véve, és hatalmas betűkkel üzeneteket küldeni a társadalomnak, hogy ez öl. A drogfogyasztásnak a legfőbb kiváltó oka egyébként az életértelmetlenség, az üresség. Nagyon sok kutatást végeztek, hogy miért drogoznak a fiatalok, ami közös, hogy a drogosok azok nem hisznek Istenbe, tehát ez a legvédőbb tényező, a vallásosság. Tehát aki valamennyire vallásos, és csak egy picit is hisz Istenbe, az nagyon-nagyon kis százalékban lesz kábítószeres. Ezzel nem azt állítom, hogy a vallás mindenre jó, mert például ugye a depresszióra vagy szorongásos tünetekben nagyon is élen járnak a vallásos emberek. Tehát az egyház számára ez egy felkiáltó jel, hogy ezek a Isten telenek, tehát a fosztóképzővel értendő, ahova nagyon nagy erőkkel kell Jézust vinni, mert ez lesz a megoldás az életükre.
A következő hét református eseményeit és híreinket hallgassák meg.
A Szeretett Híd elnevezésű Kárpát-medencei református önkéntes napok keretén belül a pünkösd előtti két napon közeli 7000 ember kapcsolódott be a segítségnyújtásba. Ifjak és idősebbek, csoportok és egyedülállók segítettek a rászorulókon, ételosztással, parkrendezéssel vagy éppen az árvízi károk elhárításával. A cél az volt, hogy megmutassák, nem szóval, hanem cselekedettel kell szeretni. A Magyar Református Szeretetszolgálat több millió forintnyi élelmiszert, ivóvizet, matracot, takarót, tisztító és fertőtlenítőszert osztott ki az elmúlt napokban az árvíz sújtotta területeken, a helyi református gyülekezetek bevonásával, valamint önkénteseivel segítette a helyieknek a homokzsákok pakolásában. 2010 folyamán pedig részt kíván venni egy hosszabb távú árvízi újjáépítési programban, és az árvízkárosult gyerekek nyaraltatásában is. A Magyar Református Egység napját tartották az egész Kárpát-medencében most pünköstkor, a május 22-éhez legközelebb eső vasárnapon. Az ünnepi istentiszteleteken az egység jeleként mindenütt ugyanaz a bibliai rész, ének és imádság hangzott fel. Ezen a napon sokan képeslapot küldtek a határon innen és túlélő reformátusoknak, hogy így is kifejezzék összetartozásukat. A református zenei fesztivált már 7. alkalommal rendezik meg Budapesten a Rádai utcában és környékén, június 5-e és 7-e között. A fesztivál keretében sor kerül a református iskolák kórusainak találkozójára, koncertekre, előadásokra és fáklyás menet is lesz. Határon túli együttesek is színesítik a programot. Háladó alkalmon emlékeznek meg a 20 éves börtönmisszióról és a 10 éves börtönlelkészi szolgálatról Budapesten a Felső Csatári úti református templomban június 1-én kedden 10 órakor. A Luther kiadó és a Credo evangélikus folyóirat szerkesztősége találkozásra hívja olvasóit, amelyre május 26-án 17 órától a Pirinszky János irodalmi kávéházban kerül sor. Bemutatják Fabinyi Tibor Szótörténések című művét és Hafenscher Károly Liturgika című könyvét. Németh Géza emlékkonferenciára hívja az érdeklődőket az erdélyi gyülekezet május 29-én szombaton 10 órára. Az előadók között lesz Tímár Ágnes ciszterci szerzetes, cím Budapest, Gyógyszergyári út 3. A Vizsói Biblia megjelenésének 420. évfordulója alkalmából ünnepi rendezvénysorozatot tartanak Vizsóiban, Vedd és olvasd a Biblia üzenete ma címmel. Május 29-én és 30-án több előadást is meghallgathatnak az odalátogatók. A Tatai Református Gimnázium színjátszói bemutatják Tamási Áron Hullámzó vőlegény című színművét május 30-án 17 órakor a Kocsi utcai gyülekezeti otthonban. A bevétellel a templom torony javításához járulnak hozzá. Hídverések készülnek a Bellapatakon, Pákozdon az Egyházmegyei Családi és Gyermeknapon, ahol sok érdekes program várja május 29-én szombaton délelőtt 4:10-től délután 5-ig a résztvevőket.
Hallgassuk meg Isten szavát a 107. Zsoltárból. Folyóvizeket tett pusztává, és vízforrásokat szárazzá. Gyümölcstermő földet meddővé, a rajta lakó népek gonoszsága miatt. Pusztaságot tett álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká. Éghajlatváltozás, felélt jövő, utolsó óra. Ezeket a címszavakat találtam hirtelen a sajtóban, amikor a jövőképről kerestem valamit. Előadásokat hallhatunk mindenfelé arról, hogy most már fenntartható fejlődésről szinte nem is lehet beszélni, inkább kényszerleszállásról. Már évek óta húzogatják sokan a vízharangokat. Mégis, most, amikor szinte minden nap esik az eső, amikor közeli ismerőseinket érte talán az árvíz, még mindig szépen baktatunk az utcán, és úgy teszünk, mintha semmi nem történt volna. Az ember ilyenkor érti meg jól Noé történetét, hogyan lehetett az, hogy egy egész nemzedék behunyta a szemét, és csak akkor kapott észbe, amikor Noé beszállt a bárkába, és már minden elpusztult. Az embereket ma két végletes gondolkodás jellemzi tapasztalatom szerint. Az egyik, hogy baj van, itt valami vészkorszak közeledik, akkor keressük meg a menekülési útvonalat. Tegyünk félre aranyat, vegyünk egy tanyát, töltsük meg a kamrát liszttel, és így tovább. Ezek persze lehet, hogy okos gondolatok, de ha igazán baj van, vajmi keveset segítenek. A másik fele az embereknek teljesen eltolja magától a vészjósló gondolatokat, és azt mondja, valahogy mindig volt, úgysem látjuk át ezt az egész folyamatot, egyszer ezt mondják, máskor amaszt, mi kivárunk. És valljuk be, ebben a gondolkodásban is van igazság, hiszen a föld minden változása tényleg nem mérhető föl a mi látószögünkből. Valóban egyszer kiszáradásról beszélnek, most meg ömlik az eső, tehát az ember óvatos a jóslatokkal szemben. De ha a józan eszünket elővesszük, egyre mindenképpen eljuthatunk. A föld, az emberiség hazája nem a mi kezünkben van. Akárhogyan is magyarázzuk az időjárási változásokat, azt mindenképpen megérthetjük belőlük, hogy az ember kicsi, de nagyon kicsi ahhoz, hogy irányítsa azt, ami a Földön történik. Az elmúlt 100-200 év arról szólt, hogy a vizeket lecsapoljuk, szárazzá tesszük, hogy a hegyekből szántóföldeket csinálunk, mert megtehetjük. Az ember a maga javára alakít mindent. Most lehet, hogy a Jóisten megmutatja, ő pillanatok alatt visszaalakít mindent úgy, ahogy ezt ő elgondolja. Nem mi irányítjuk az eseményeket. Ha máskor nem, most érdemes pusztán a józan eszünkkel ezen elgondolkodni. Nem mi irányítjuk az eseményeket. Nem az ember az Úr a földön. Azt, hogy a világ teremtője az Úr ma is, lehet átokként és áldásként felfogni. Megláthatjuk azt, amit a Zsoltáros, hogy a bőtermő föld elszikesedik, hogy minden terméketlen lesz, és jajgathatunk ezen. De mindig van egy másik mozgás is, hogy máshol vagy másképpen pedig a pusztaság tóvá lesz. Ha elmegyünk nyaralni, és esik az eső, akkor sopánkodhatunk azon, hogy nem kirándulhatunk, vagy pedig megkérdezhetjük, milyen jóra alkalmas ez a helyzet. Ezzel a lélekkel biztosan valami értelmes, lélekemelő tapasztalattal jövünk haza, még egy esős nyaralásból is. Nemrég egy múzeum előtt álltunk sorban. Összedőlt a számítógépes rendszer, ezért senkit nem engedtek be. Ott dühöngtünk a férjemmel, hogy direkt így terveztünk mindent. Előre megvettük a jegyet, ezek meg nem engednek be. Aztán sétáltunk egyet a fölösleges sorba állás helyett. Utólag azt mondjuk, a Jóisten talán miattunk állította le a számítógépeket, mert kirándulásunkon ez az egyetlen nap volt, amikor nem esett az eső, és így éppen akkor voltunk a múzeumban, amikor amúgy sem csinálhattunk volna mást. Persze ez egy nevetségesen kicsi történet, ennél sokkal súlyosabb eseményeket is képesek voltak az emberek jó lélekkel megélni. Mégis tanulságos arra nézve, hogy ugyanaz a dolog lehet dühünk tárgya is, és csoda is egyszerre. Az biztos, hogy azt az időjárásbeli változást, aminek tanúi vagyunk, mindenképpen megélhetjük úgy, hogy felismerjük, sem a föld, sem az élet, sem az én életem, sem a jövőm nem az én kezemben van. Ha hiszünk, hozzátehetjük még, hanem Isten kezében van. Az élet gazdájának a kezében van, tehát jó kezekben. Ha ez így van, akkor bármi jön, akár jó, akár rossz, az a javamat szolgálja. Akkor a földet nem úgy tekintem, mint egy birtoktárgyat, amivel azt teszek, amit akarok, hanem mint egy lehetőséget arra, hogy Istent meglássam. Az egész 117. Zsoltár erről a tapasztalatról szól. Lehet vihar a tengeren, lehet éhség, lehet háború, bármi. Azok, akik az Úrhoz kiáltottak, azok tapasztalhatták Isten valóságát. Most egy nagyon nehéz időjárási helyzetben a föld kiáltásával kiáltsunk mi is, és kérjük Istent, mentse meg minket, és fordítsa lelkünket ő felé, hogy bármi is történjék, észrevehessük keze munkáját. Ámen.
Térj azért én lelkem, kegyelmes Istenedhez, szép könyörgésekkel, békéjér szent kezéhez, mert lám hozzá fogad, csak ne állhat magad. Igen, irgalmas Úr ez.
Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201-00-11-es budapesti számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.